tehát azért a vajsnavizmus történetében is voltak fordulatok, de ez nem tartott hál' Istennek sokáig, mert jöttek. Ugye kicsodák jöttek? Jiva Goswami után. Jiva Goswami tanítványai, ugye Shyamananda és Nivelsacharya Narottam Dasakur és Shyamananda Pandit, akiket ugye eleve úgy számoltak, vagy úgy tartanak számon, mint Nivelsacharyát, Advaita Acharya extázisa 16. részének a kiterjedéseként. Ugye nem amit Srinivasacharya Goranga, Csicsitanya Mahaprabhu extázis a 16. részének a kiterjedéseként, figyelem. Narottam Dasakurt Nityananda Prabhu extázis a kiterjedéseként, és Shyamananda Panditot pedig Advaita Acharya extázis a kiterjedéseként tartják nyilván. És ők ugye, mint ahogy a Pancsatatva tagjai is, nagyon szépen együttműködtek. Ők is nagyon szépen együttműködtek, és ők voltak azok, ugye, aki Jiva Goswami irányításával, aki a Gaudiya Vaishnavizmusnak az ácsárjája volt abban az időben, elterjesztették a Goswami tanításait könyvosztás formájában, és ezzel újból egyesítették azokat a helyeket, ahol ilyen kicsit félre is értelmezték, ugye az előbb említett módon a tanításokat, és akkor újból elfogadták a Goswamikba, és nem újból, de ez alapján elfogadták, Goswami tanításai alapján elfogadták az egységes Gaudiya Vaishnava filozófiát és vallásgyakorlatot, ugye? Na most, ami a magyarázatban, amiről a magyarázatban beszél Srila Prabhupád, és ez a vers, ez a fügefa példáján mondja, hogy, és ezt az odaadásnak a 14. fejezetében, vagyis hát a Bhaktirasamrita Szindhuban Rupa Goswami szintén említi, hogy az odaadó szolgálat 9 folyamatából bármelyiket lehet végezni. Tehát nem kell mind a 9-et végezni, hogyha valaki bármelyiket végzi, azzal el tudja érni a tökéletességet. Ugye a Sakala Sátana Srista, Épancsanga, Épancsirangára, Krishna Prima Alpa Sangha. Alpa Sangha, igen. Tehát azt mondja Chaitanya Mahaprabhu, bár ez nem a 9 folyamatra vonatkozik, hanem a 5 folyamatra, de az az 5 folyamat az lényegében ugyanez, hogy akárki ezek közül bármelyiket végzi, az biztos, hogy el fogja érni a Krishna Prémát. Hittel és odaadásra végzi, el fogja érni a Krishna Prémát. Na most, erre mindegyikre tudunk példákat is, az odaadás nektárjában és Bhaktirasamrita Szindhuban hoznak példákat erre az ácsárják, Srila Prabhupád és Rupa Goswami, hogy ki a Sravanam, emlékszünk rá? Hogy ki a Sravanam? Parikshit Maharaj, Kirtanam, Sukadev Goswami, Smaranam, Pralad Maharaj, Pada Sevanam, Lakshmi Devi, Archanam, Pritu Maharaj, Vandanam, híres imáikinek vannak, Akrura, Dasyam, ki a híres szolga, Hanuman, Szakyam, ki a híres barát, Arjuna és Átmani Védana, ki az, aki meghódott, mint a Vandana Maharaj, ugye? Tehát ők a nagy példái, a 9 folyamatok tökéletes, 9 folyamatok egyenként való tökéletes érzésének, és hogyha valaki ezek bármelyikéhez vonzódik, akkor őket veheti példaképként. De ha valaki meg olyan potenciális, mint Ambarisa Maharaj, aki mind a 9-et tökéletesen végezte, akkor azt is lehet, annál nagyobb eredményt fog elérni, hogy ez a 9. énekben van leírva Ambarisa Maharajnak a nagyszerű tettei. És mivel ma egy rendkívül kitűnő nap van, rendkívül különleges nap van, ugye Kartikónak utolsó napja van ma valójában, és ezért van a Sri Krishna Rasa Játra, most ennél többet nem mondok, Sri Krishna Rasa Játra, azaz a Rasa táncnak az éjszakája. Persze ez egy jó kérdés, hogy most Rasa táncot a Kartikóna belső teli holdja, vagy az ősz első teli holdja, ugye a Sarat Purnima, ami egy hónappal ezelőtt volt, vagy ez a mostani, valószínűleg mind a kettőn játszanak, vagy mind a kettőn van Rasa tánc, de az minden esetben a Rasa Játrát ma ünneplik, tehát ez a Kartikóna utolsó napján ünneplik, és ez egy rendkívül nagyszerű ünnep, és Bengáliában különösen az, ilyenkor hatalmas nagy zarándoklatokat tartanak, mindenki elmegy szent helyekre, és akkor majakorban is jönnek nagyon sokan. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki Rasszajátrán részt vett már Rasszajátra ünnepségen majakorban. Én úgy emlékszem, 96-ban nekünk sikerült elcsépnünk. Nekem legalábbis van valami halvány emlékem ilyen elefántos felvonulásról, stb. De majd mindjárt elmondom, hogy mi történik ott ilyenkor elvileg, aztán lehet, hogy már megtörtént, lehet, hogy tegnap megtörtént, lehet, hogy ma történik, ez most. Igen, most innentől kezdve hetente is csinálják, de az első nap az a Rasszajátra napja. Tehát ilyenkor az történik, hogy ugye Krisna Rasszán a Rászatáncra emlékeznek, és beállítanak külön kis murtikat, külön kis táncoló murtikat Ráda Mádova előtti téren, és ott 8-9 pár, nem, hogy mindenkinek, minden gópinak, ugye az astaszakinak mindegyikének van egy külön mádavája, külön krisnája, tehát 18 murtit, táncoló murtit beállítanak, szépen felöltöztetik őket, virágfüzérekkel, stb. És imádják őket. Ilyen kis rangorikat, ilyen kis festett képeket festenek mindenhova, templomszobában is, az utakon is. És aztán ugye ilyenkor van az első felvonulás, első elefántus felvonulás, amikor az urak kimennek és körbejárják egész Majapurt, kimennek elefánt hátul, most nem tudom jelenleg hány elefánt van Majapurban, de remélhetőleg még mindig van kettő. Jó, akkor egyik elefánt tetején, akit a Dasnitriának hívnak, mennek az urak, elvileg, mennek az urak Ráda Mádova, és akkor a másik elefánt hátán pedig megy Guru Góranga, Sicsétanya Márprabhu mindenféle síla formájában, és aztán az egész process, az egész vonatet pedig az a murti vezeti, aki Srila Prabhupádnak volt a murti, amikor ott volt, ott lakott Majapurban, a kiskunyóban, a kiskunyójában. És akkor innentől kezdve ez a felvonulás, ez minden héten történik. És akkor most ezen az éjszakán, ez nagyon jellegzetes dolog, hogy lámpásokkal világítanak, fákjákkal világítanak, akkor állatit tartanak, ugye ugyanúgy, hogy a Rathajátrán történik, gyakorlatilag ugyanaz történik ezen az éjszakán, és állatikat ajánlanak, és ételt ajánlanak a murtiknak végig. És ennek az a különlegessége, hogy ugyanúgy, ahogy a Rathajátrán, mindenki főzhet a murtiknak, és akkor a közösség ezt is használja, de nem csak úgy főzhet, hanem maga is maga ajánlhatja fel neki. Tehát ez a plusz dolog, hogy még maguk is ajánlják fel. Tehát a felajánlást, ceremóniáját is saját maguk teszik meg, úgyhogy ez különleges kegy, még plusz különleges kegy. És ez az egész ceremónia hatalmas nagy odaadással zajlik, hiszen ezek a rangolik, ezek a kis díszek, kis mandalák az utcán, vagy az utakon, ahol jár a felvonulás, ezek nagyon-nagyon szépen, nem tudom, hogy láthatok-e már ilyeneket, de ezeket iszonyú gyönyörűen meg szokták csinálni, és nagyon-nagyon nagy odaadás van ebben. És ami még jellemző, hogy ilyenkor rendkívül sok édességet főznek az uraknak, eleve a templomban is, ezek mind teljes édességek, főleg sweet rice-ot, és a sweet rice-ot egész éjszakára kirakják. És akkor az elképzelés társul ehhez, vagy hát nem csak elképzelés valószínűleg, hanem ténylegesen meg is történik, hogy ebből Szent Ambrózia, tehát nektár válik ebből a sweet rice-ból, ami egész éjszaka kint van, és egész éjszaka a gópik és Krisna ugye ízlelgeti. Úgyhogy ilyen kis ünnepségek vannak ilyenkor Rasszajátra idején. Most a Rasszajátráról annyira sokat nem beszélnék, mert a Rászatáncról annyira sokat nem beszélnék. Az, hogy Srila Prabhupád azt mondja, hogy ez a Sharadpurnimkor van, ezt mondja ugye a Krisna könyvben. De ugyanakkor, meg ahogy látjuk, hogy mikor beszélje el ezt a rászatáncoknak a történetét, ugye a rászapancsárja, az mikor van, az a 29-től 34. fejezetig, vagy 35. fejezet, 34. fejezetig van, nem ugye az 5, az pedig a Gogarman Pudzsa után történik. Tehát, hogy itt valaki csinálhatná egy kutatást, bár Sira Sivaramszájban rá is biztos megcsinálta ezt a kutatást, és akkor ő tudja, bár én még nem jutottam el odáig, hogy ezt erről információt kaptam volna, de mivel azt mondja, hogy a sarat teli holdas éjszakáin, tehát nem azt mondja, hogy sarat, és a sarat ugye az a hónapnak a neve, az az őszi hónapnak a neve, vagy évszaknak a neve, az az őszi hónap, őszi évszak, tehát nem egy hónapot jelent, nem csak kartik hónapot jelenti, hanem az az őszi évszakot jelenti. Ugye? És aztán utána ezután fog következni a milyen hónap? Márga sírsa hónap, ugye most kezdődik majd a tél, elvileg. Bár az évszakok azok nem feltétlenül esnek mindig egybe a hónapokkal, mert az időjárás az nem feltétlenül követi mindig teljes mértékben a holdállását. És ugye ilyenkor kezdődik a Katyajáni Vrata. Ennek is van a napja, ezt is mondani feljük. Katyajáni istennő, ugye Durga Dévinek, Siva feleségének, Pármatinak a hatodik kiterjedése. Már 9 kiterjedése van Durga Dévinek, és ő a hatodik kiterjedése. És ő egy nagyon-nagyon ismert és népszerű hindu istennő, aki ugye a nőknek az erejét testesíti meg, azt az erejét, hogy képesek legyenek megvédeni magukat, és képesek legyenek arra, hogy a saját érdekeikért kiálljanak. Ez az új, legújabb interpretációja Katyajáni istennőnek. Már ugye ezt is elérte, hírjukat is elérte egy kicsit ez a hangulat. Na most Katyajáni istennő, ami nagyon érdekes, hogy hogyan ábrázolják. Nem tudom, hogy amikor voltatok Indiában, láttatok ilyen, mindenhol vannak ilyen hatalmas nagy szobrok, ilyen színes hatalmas nagy szobrok, istenekről, istennőkről, de még élő személyekről is, ugye a szemüveges oktatáskás szentek, tehát hogy ez nagyon népszerű, de persze elsősorban félistenekről vannak ilyen hatalmas nagy szobrok. És amikor megyünk és látjuk, hogy egy istennő ül egy oroszlán, akkor nem értjük, hogy az kicsoda. Na, egy ő Katyajáni Dévi. Katyajáni Dévi, ő oroszlánon ül, jobb kezében tart egy kardot, az erőkardját és a tudás lótuszát. Jobb kezében, nem csak egy keze van, ugye? És a baljával pedig különböző mudrákat mutat. Tehát ő Katyajáni Dévi, aki nagyon-nagyon szép, és hozzá lehet imádkozni azért, hogy valaki jó férjet kapjon. És tudjuk, hogy a gópik is ezt tették. Gópik is ezt tették, akkor mikor tették ezt? Ekkor. És ez még nagyon érdekes, hogy ez szintén, amikor a Krisna könyvet olvassuk, ez megelőzi a rászatáncot. Mert hogy ez volt igazából az egyik oka, ami miatt Krisna ezt a rászatáncot járta, hogy elégedetté tegye a gópikat. Mert hogy a gópik miért imádkoztak a Katyajáni Vrata alatt? Hogy Krisna legyen a férjük. És akkor hogy is zajlik ez a Katyajáni Vrata? Mert ilyenkor ez történik, hogy vratáznak, tehát lemondásokat végeznek a hajadonlányok. De nem csak a hajadonlányok végeznek lemondásokat, hanem a férjes asszonyok is végeznek lemondásokat, csak másokból. Ugye hajadonlányok azért, hogy legyen jó férjük, a férjes asszonyok pedig azért, hogy hosszú életű legyen a férjük, a gyerekesek azért, hogy gyerekük egészséges legyen, a gyerekeknek azért, hogy gyerekük legyen, hogy jó gyerekük legyen. Tehát minden nőnek van oka arra, hogy Katyajáni Dévit imádja, és ezekkel a gradákkal. Na és ez hogy történik? Ez is le van írva a Krisna könyvben. Ugye Héman a hónap az a télnek ebben a kezdetén, ez az első hónap telik ezzel a gratával. És ilyenkor a Jamuna partján homokból készítettek egy murtit, egy Katyajáni murtit, mert ugye homokból is lehet készíteni murtit, az is egy hiteles anyag a 8 közül, csak abból ideiglenes murtit lehet csak csinálni, tehát nem lehet állandó murtit csinálni, mint ami az oltáron van, hanem az csak egy alkalomra szóló murti. És akkor csináltak Katyajáni Dévi, ről egy murtit, és minden nap imádták szantántéppel, virágokkal, füstölőkkel, gyilánfával, különböző felajánlásokkal, és még az is hozzátartozik ugye a vratához, a lemondásokhoz, hogy ilyenkor minden nap a gópik megfürödtek a hideg Jamunában, mert azért ilyenkor már hideg a Jamuna, és minden hajnalban mentek ki ugye táncolva és énekelve, és fürödtek a Jamunában, és ugye Krisna meg is tréfálta őket egyszer, amikor rálukta a ruhájukat, de ez egy másik történet, ezt most nem mesélem el. Tehát az a lényeg, hogy ilyenkor ez az egyik lemondás, a másik lemondás az, pedig ilyen, hogy ilyen havisjána ételt esznek. Ez a havisjána, ez egy olyan étel, egy olyan kitri gyakorlatilag, mert ami rizsből és dálból áll, amiben nincsen fűszer. Nincsen semmilyen fűszer, úgyhogy rendkívül finom lehet. Úgyhogy ha valaki akarja végezni ezt a lemondást, akkor havisjának kell lennie.
Ez kardékon is csinálják ezt a havisját,
nem? Igen, mert hogy ez nem csak arra van, hanem ez ilyen tisztító. Tehát ezt nem csak kardékon csinálják, hanem minden áldozat előtt, mert ez megtisztítja a testet. Tehát amikor tisztaság szükséges, akkor ezt a havisjának lehet tenni, és ez megtisztítja a testet. De Katya Jáné Vrata csak ezt teszik, és akkor ugye ez egy elég romai vrata. Mert íz az nem sok van. És az ember ízre vágyik mindig. Tehát ennyit a Katya Jáné Vratáról. De ma még van egy nagyon-nagyon jó kis ünnep is ezen felül. Ez a Tulaszi és Sanakra Viváha. Ez is egy iszonyatosan jó kis történet. Ami sok Puránában le van írva Padma Puránában, le van írva Rama Vajvajta Puránában, persze egy kicsit másként, más nyelvekkel van leírva, de a sztori az lényegében ugyanaz. És akkor le van írva, hogy Tulaszi Dévi kicsoda valójában. Ugye ismerjük, hogy a lelki világban kicsoda Tulaszi Dévi. Ezt tudjuk. Tehát ebben nincs nagy. Ő Vrinda Dévi, aki egy nagyon kedves gópi, Rádarani és Krisna nagyon kedves gópia, aki elrendezi a kedveléseket, vagy a kedvelések helyszíneit Vrindában, a erdejében. Mitől? Azonban egyszer Rádarani nagyon dühös lett rá, és megálkozta, hogy szülessen meg az anyagi világban. De Rádarani néha csinálni ilyeneket, mint ahogy megálkozta, nagyon dühös volt, és egyszer megálkozta a szudánát is, vagy sidánát is, ugye? És akkor ugyanezzel válkozta meg. És akkor mi történt? Tulaszi Dévi megszületett egy nagyon jámbor házas párnak a gyerekeként, és mivel páratlanul szép volt, gyönyörűséges, és minden kedvező jelleg díszítették a testét, ezért elnevezték Tulaszinak, ami azt jelenti, hogy nincs párja. Tehát, hogy páratlan, nincsen párja. És Tulaszi Dévinek az az egy vágya volt, amiért nagyon komoly lemondásokat végzett, hogy az Úr Nárján, az Úr Vishnu legyen az ő férje. Annyira komoly lemondásokat végzett, hogy az Úr Brahma megjelent, és akkor elmondta neki az azonosságát, hogy ki ő, és azt is elmondta neki, hogy oké, megadom neked, ezt az Úr Vishnu lesz a férjed, de előbb Sanka Csúdának, ami ugye a Padma Puránában másképp nevezik, őt valami Jala akárminek, de az a lényeg, hogy Sanka Csúdának, aki nem más, mint Sidának a megálkozott inkarnációja a Földön, ugye, annak leszel először a felesége, mert hogy Sanka Csúda, ő meg azért imádkozott és azért végzett nagyon-nagyon komoly lemondásokat, hogy te legyél a felesége, ugye? És akkor egy Brahma is ügyes, mert elvégül ő Krisna baktája, és tud egyszerre több áldást beteljesíteni. És akkor még azt is elmondta, hogy Sanka Csúdának azt az áldást is adta, hogy mindaddig, amíg a felesége erényes marad, addig senki nem tudja legyőzni. És adott neki egy kavacsát, egy pajzsot is, ami szintén legyőzhetetlenné teszi. Úgyhogy az történt, hogy Tulaszi Dévi ment Badrivába, és ott összetalálkozott Sanka Csúdával, És akkor ugye meg is történt a esküvő. Igen ám, de Sanka csúda, Sanka csúdával elszaladt a ló. Azzal, hogy hát végül is démon volt, könnyen elszaladt a démonokkal a ló, és mivel volt egy pajzsa, meg volt egy áldása, és teljes mértékben bízott túl a szüdélyükben, ezért úgy gondolta, hogy ő már mindenkit le tud győzni, és akkor mindenkivel a félistenekkel is harcos állt, és tényleg mindenkit legyőzött, és a félistenek szokás szerint nagyon megijedtek, és az Úr Sivához fordultak, hogy segítsen neki. És akkor az Úr Siva jött, és maga személyesen próbálta legyőzni Sanka csodát, de nem nagyon sikerült neki. És ekkor elkezdett imádkozni az Úr Visnuhoz, aki ugye megjelent, és az Úr Visnu cselhez folyamodott, mégpedig ahhoz a cselhez, hogy egy brámanának álcázta magát, és akkor oda ment Sanka csodához, és elkérte tőle a pajzsát. És ugye ezt a sztorit már látjuk Jarászandárnál is, amikor ugye ment brámanaként, mentek a pándavák hozzá brámanaként, és akkor mindenféle dolgot kértek tőle, hogy harcoljon velük, és akkor egy brámana, tehát egy igazi, még hogyha egy démon király is, még hogyha egy démon is, de egy igazi ksatria, az amikor egy brámana kér tőle valamit, akkor az azonnal odaadja, ami gondolkodás nélkül. És akkor ezt megtette Sanka csúda is, gondolkodás nélkül odaadta neki ezt a kavacsát, az Úr Visnunak, és ezzel ugye az egyik védelmét elveszítette. De az Úr Visnu nem állt meg itt, hanem elment Tulaszi Dévihez, és ezzel a kavacsával álcázva magát, ezzel, mint a férje előadta magát Tulaszi Dévinek, és ugye ezzel bensőségesen társult vele, és ezzel megtörte az erényességét, és így az Úr Siva le tudta győzni Sanka csúdát, és megölte. Igen ám, de amikor ezt megtudta Tulaszi Dévi, hogy mi történt, akkor ő is mit tett? Megátkozta az Úr Visnut, hogy mivel kőből van a szíve, ezért váljon kővé. És fekete olyan a szíve, mint a fekete, olyan fekete a szíve, mint kegyetlen, és kőből van, ezért váljon egy fekete kővé. Ugye? De hát az Úr Visnu, ezt is hosszan magyarázzák a Puránnak, hogy az Úr Visnu nem követett el semmilyen rosszat ezzel, hogy ezt csinálta, hiszen Tulaszi Dévi valójában nem más, mint Lakshmi Dévinek a kiterjedése, aki az ő felesége eleve, tehát nem volt semmi probléma ezzel az egyesüléssel. Másrésztről meg az Úr Visnu mindenkinek a vágyát teljesíteni akarta. Teljesíteni akarta Sanka csúda vágyását, és teljesíteni akarta Tulaszi Dévi vágyát is arra, hogy ő legyen a férje. Ugye? Meg ugyanakkor teljesíteni akarta Brahmának is az áldásait. Mert bárki ad bármilyen áldást, bármilyen félisten ad bármilyen áldást, nekik nincsen hatalmuk az áldások beteljesítésére, csak Krisnának van hatalma az áldások beteljesítésére, és mivel ezek nagy baktái Krisnának, Krisna beteljesíti az áldásaikat, tehát ugyan arra, hogy az áldásokat beteljesítse. És akkor úgy így bincsiszte, így sapkozta ki, hogy akkor így kellett mindenkinek a vágyát is teljesíteni, mert hogy ugye Sanka csúda ment vissza Bolga Vrindávanba, mert csak ez az egy élete volt, amire meg lett átkozva. Aztán mi történt? Az történt, hogy az Úr Visnu azt mondta Tulaszi Dévinek, hogy jól van, akkor el fogod venni feleségül, úgy, hogy ezen életed végén a tested, amikor elmegyed a tested változik a Gandaki folyóvá, figyelem, Gandaki folyóvá, a hajadból pedig nőnek a tulaszi növények, amik minden fának az eredete, ő az eredeti fa, és az a szent fa, és hogy olyan áldást kapsz, hogy enélkül a fa nélkül, enélkül a fának a levelei nélkül, azaz tulaszi dévi levelei nélkül, semmilyen áldozat nem lesz értékes, semmilyen áldozatot nem lehet beteljesíteni, tehát hogy minden áldozathoz nélkülözhetetlen, és főleg a Savagram Csillag imádatához teljességgel nélkülözhetetlen van tulaszi dévi, Savagram Csillagot nem lehet tulaszi dévi nélkül imádni, és miért fontos ez, azért, mert az Úr Visnu meg az áldását, vagy az átkát is beteljesítette Tulaszi Dévinek, mégpedig olyan formában, hogy a Gand, hogy ugye ő lett a Gandaki folyó, ő meg a Gandaki folyó mentén, Gandaki folyóban felvette ugye a fekete kövek, a csavagram sivár formáját, amelyeket csak a Gandaki folyóban lehet találni, és akkor azok a kis milliószámú kis férgek, kis hernyók, akik képesek meg rágni a követ is, ők pedig mindig belerágják a csakráját. Ugye? Mert így lehet megismerni a salagram csillákat, hogy van bennük egy csakra. És ezek a férgek belerágják Visnunak a csakráját ezekbe a salagram csillákba. És akkor így mindig egymás társaságában vannak mindenhol, és akkor ezt a házasságot, ezt ilyenkor pontosan a Saradér vagy a Rasajátra idején, vagy Rasajátra idején ilyenkor kötik meg. Mert ugye akkor született Tulaszi Dévi valójában, a születésnapján kötik meg a házasságot, és ilyenkor olyan ünnepség van, lehet, hogy egyszer nekünk is érdemes lenne ezt megcsinálni, hogy Tulaszi Dévit ugye egy mandapára egy ilyen házassági helyre, vagy házassági dísz akármi sátor alá teszik, felékesítik mindenféle olyan dolgokkal, amikkel házasok házasságnál szoktak, piros szárival, már piros ruhával, akkor ékszerekkel, virágfüzérekkel, akkor csinálnak egy kis papírból egy kis arcot mellé, aminek bindit festenek, meg mindenféle kunkumot, aztán az Úr Sivát, vagy az Úr Visnut pedig vagy salagram silla formájában, elsősorban döntően salagram silla formájában viszik oda mellé, és megcsinálják a szertartást, tehát végigcsinálják a házassági szertartást. És akkor ez azért is nagyon jó, mert ez az időszak, ezzel kezdődik el gyakorlatilag a házassági szezon Indiában. Tehát ilyenkor kezdődik el, ez a legkedvezőbb időszak a házasságok megkötésére, és ekkor csinálják meg a házasságokat. Tehát ez a nagy vigasságok és nagy esküvők vannak ilyenkor, mert ez a legáldásosabb az esküvők megtartására. Tehát ez a Tulaszi Viváha, Salagram és Tulaszi Viváha, ugye érdekes a történet? Aztán még egy nap is van ma. Nagyon jó, mert hogy itt a Csétanya ágról túl sokat nem tudtunk volna beszélni többet, de ezek most megadták nekünk a lehetőséget arra, hogy sok érdekes dolgot elmondjunk, mert Nimbarkácsárjának is ma van a megjelenési napja. Nimbarkácsárja, ő a Kumára Szampradájának az ácsárjája, ugye? És ő nem más, mint az Úr Visnunak a csakrájának az inkarnációja. Mert ő kérte személyesen az Úr Visnutól, hogy hadd jelenhesse meg a Földön, és hadd terjesztesse az Úr Visnu dicsőségét, hadd ízlelhesse meg a személyesen is a lilákat, és hadd érezze az elkülönülést az Úr Visnutól ember formájában. Tehát, hogy ezt az áldást kérte az Úr Visnutól, és az Úr Visnu ezt meg is adta neki. Nimbarkácsárja a 13. században élt, és egy nagyon lemondott brámana házaspárnak a gyermekeként született meg a Godavari folyópartján, és már nagyon korán kiütközött rajta mindenféle nagyszerű jel, ezért korán gurukulába adták, és aztán egyszer az történt, hogy az Úr Brahma megjelent náluk otthon, szintén álcázva magát egy nagy szentnek, és már éppen naplemente közeledett, már naplemente volt, és kért ételt az anyjától. És úgy hívták, hogy is hívták? Nyamánandának hívták Nimbarkácsárját. Nyamánanda is otthon volt, tínédzser lehetett, 11-12 éves lehetett. De mivel nem volt otthon az anyukájának a férje, tehát az apukája nem volt otthon, meg egyébként sem volt mit adni neki enni, ezért az anyukája nem tudott adni enni a szanyászinak. És már egyébként is a nap ment le, és egy szarnyászi naplemente után nem eszik. Tehát nincs naplemente után nincsen evés. Ezért Brahma úgy már készült ahhoz, hogy elmegy. De ekkor jött Niyamananda, és mondta, hogy nem menjen el, majd ő hoz neki ételt, és akkor szerzett is valahonnan gyümölcsöt, és hogy a nap ne menjen le, hogy tudjon enni az Úr Brahma, akkor azt csinálta, hogy felrakta a csakráját a nimfába, nimfára, ami ott volt a közelben, és akkor ez a csakra, ez megállította a napot, és oda sugározta a sugarát a Brahmára. Tehát, hogy nem tudott lemenni, ment le a nap, amíg evett, tehát tudott enni. És akkor ennek a nagy csodának a nyomán Brahma elnevezte Nimbarkácsárját, ugye, vagy Niyamanandát Nimbarkácsárjának. Nim, az a nimfáról, de egyben a keserűséget is jelent, és árka pedig a napot jelenti, tehát a nim, ami megállítja a napot, de az is az rejtett jelentése, hogy az, aki olyan fényes, hogy elűzi az embereknek a keserűségét. Tehát ezt is jelenti a Nimbarkácsárja. És akkor Nimbarkácsárja 16 éves korára minden szentírást megtanult, és engedélyt kérve a szüleitől elment, hogy gurút keressen magának, és akkor Govardhanba ment. Maturába és Govardhanba ment. Na és ott összetalálkozott. Na kivel találkozott össze? Kivel szoktak összetalálkozni a bakták? Nárada Munival, ugye? Nárada Munival összetalálkozott, és akkor Nárada Muni elmondta neki azt a tudást, amit ő kapott az öcseitől, vagyis a bátyjaitól, a négy kumárától, ugye? Mert a négy kumáráknak mi volt a fő problémája? Az volt a fő problémájuk, amiatt nem is bonyolódtak bele a házas életbe, nem is nőttek fel, nem volt bele bonyolódtak volna a házas életbe, hogy lehet elérni a felszabadulást, hogy lehetne elérni a felszabadulást úgy, amikor az embereknek az érzékei, azok állandóan működnek, és az érzéktárgyakhoz állandóan vonzódnak. Tehát állandóan ragaszkodnak az érzéktárgyakhoz. Tehát ilyen körülmények között hogy lehet elérni a felszabadulást? És akkor ezt a kérdést az apjuknak, az Úr Brahmának tették fel, de az Úr Brahma nem tudott válaszolni rá, és ezért kérte az Úr Visnut, aki hamszavatár formájában megválaszolt ezeket a kérdéseket, és ezt a tanítást, amit hamszavatár formájában kaptak, ugye ezt adták tovább Náradának, és Nárada ezt a tanítást adta tovább Nimbarkácsárjának, vagy Nimbarkának. És akkor ezért nevezik ezt a szampradáját, ugye Hamsa, vagy Kumára szampradájának, aminek Nimbarkácsárja az ácsárjának, vagy Nimbarka az ácsárjája. És akkor ennek az a lényege, hogy ez a dvajta-dvajta filozófia, tehát egység a kettősségben, vagy kettősség az egységben filozófiája, amit most nem fogok kifejteni, mert nincs rá időnk, de az a lényeg, hogy ő a Gopal mantrát kapta meg az avatás során. A Gopal mantra, ugye, ami a Gopal tápanya upanisádban van benne, és akkor mi is énekeljük a Gayatri mantra egyik mantrájaként. És ebben Krishna különböző neveit és Krishnát imádjuk, ugye? De ami a nagyszerűsége ennek a szampradájának az, hogy nem csak Krishnát imádják, hanem Rádaránit is. Mert Rádaránit tekintik Krishna ugyanúgy, ahogy mi, tehát innen vette, hogy Silapra, vagy Chaitanya Mahaprabhu ezt a dolgot, vagy innen átvette ezt a dolgot, hogy Rádaránit úgy imádják, mint Krishna kiterjedését, Krishna belsőségben Svarup Saktiának a kiterjedését, vagy Svarup Saktiának a megnyilvánulását, és ők együtt is imádták, Murti formájában is együtt imádták. Ugye? Tehát ez a hagyomány a Nimbarka szampradájának a mai napig. Mit érdemes elmondani Nimbarkácsárjáról? Ennyi. Más nap van még ma? Más nap nincs van. Azt hiszem ennyi sztori is elég volt mára. Győzzük meg emészteni. Oké. Köszönöm szépen. Megjárt az időm. Srila Prabhupád ki.
Ja,
arra vaktam én neki.
Kedves bakták,
Kicsétel,
hogy csak bármit a kicsit.